Kassák Lajos, Angyalföld. Negyedik rész. Délelőtt 10 óra volt, s Miki, a kisgyerek, még nem kelt ki az ágyból. Hanyat feküdt, szőke haja borzasan szétcsigázott a vánkoson, s egy könnyű, lepedő féle takaró volt a testére dobva. Az arca bársonyosan piroslott, s kissé nyitva tartott szájjal lélegzett. Beteg volt a kisgyerek. Néhány nappal ezelőtt, egy őrizetlen pillanatban, megint egyedül lépett ki a folyosóra, s hogy senki sem posztolt fölötte, fölkapaszkodott a rácsra, s az egyik kiálló cifraságban megkarcolta a lábát. Az egész baleset annyira jelentéktelennek látszott, hogy az anyja először rápöfölt a gyerek fenekére, aztán egy öreg harisnya szárral bekötötte a sebet. Miki sokáig dünnyögött és sírdogált a konyhában, a zöld szemétládán, de ő sem a fájdalomtól sírt, csak úgy az anyja elleni haragból. Később, hogy elunta a sírást, lecsukódtak a szemei és nehéz lélegzéssel elaludt. Reggelre láza lett. A jelentéktelen karcolás valósággal sebbé nőtt az éjszaka. Vörösen feldúzzadt és megtüzesedett. Az egyik szomszédasszony valami olajat hozott be a poros és papírdugasszal elzárt üvegcséjében. Valósággal csoda, ahogyan ez gyógyít, mondta az asszony, s a körmös ujjaival megbabrálta a gyulladásos sebet. Ne sírj, ne sírj! Reggelre már katonának is elmehetsz. Az olajból ráöntött a sebre, aztán jó erősen visszakötötte rá az öreg harisnyaszárat. Az anya ott állt az ágy lábánál, kissé félre billentett fejjel, szomorúan nézte a másik asszony ügyeskedését. Egész intenzitással átérezte a gyerek szenvedését, émeigett a gyomra, közel volt az ájuláshoz. Leült, s a tekintetét lassan, eltompult fájdalommal elfordította. A gyerek visított, mi alatt az asszony dolgozott vele, de aztán, mintha megnyugodott volna, megint elaludt. Néhány óra múlva azonban ismét feljaigott. Az arca gyulladt volt, s az egész kis testét rázta a hideg láz. Közel volt a vérmérgezéshez, mondta az orvos, mikor elgenyesedett sebét kenőccsel és vattával bepójálta. A gyerek újra elaludt, nyugodtan feküdt, a testéből elillant a didergő hideglelés. Azóta már beszélt és nevetgélt, már százszor kiszeretett volna futni a folyosóra, de még mindig nem szabad lemozdulnia az ágyról. Az akarata már él, mint azelőtt, de a seb még mindig nyitva van. S ha alszik a gyerek, még látszik rajta a betegség árnyéka. Lent az udvaron porolnak, valami plédologgal zakatolnak, s ez a zajongás álmában is izgatja a gyereket. Majdnem percenként fölébred, és megint elalszik, és dobálja magát egyik oldalról a másikra. A szemét résnyire kinyitja, s most látja, hogy az asztalnál ott ül az anyja és az apja. Esznek valamit, vagy csak úgy tesznek, mintha ennének. Lefolytott hangon beszélgetnek. Csöndben marad, de arccal kifelé fordul a vánkoson, s az egyik szemével kíváncsian leselkedik. Látja, hogy az anyja valamit az apja tányérára tesz, s mond valamit, mire az ember hunyorít úgy, hogy a bal oldalán egészen fölemelkedik a nagy, villás bajusza. Az ember úgy tesz, mintha meg akarná fogni az asszony kezét, de az hirtelen visszarántja. Maradj nyugton, mondja alig hallhatóan. Az ember kötekedőn felel. Nem vagy harmadból, hogy hozzád se nyúlhatok, s áthajolt az asztalon, s most már az asszony nyaka felé tapogatott. Ne húzódozz, mert egészen belevadítasz ebbe a játékba. Gondolj a gyerekre, nem vagyunk egyedül. Az ember, mintha süket lett volna, tovább kapkodott az asszony felé, de a nagy kerek asztal köztük volt, és így nem tudta elérni. Hiába komédiázol, úgysem engedlek el. Fölállt, hogy megkerülje az asztalt, s nevetett, hogy a kövér ajkai közül kilátszottak a fogai. Az asszony ijetten húzódott odább, zörgött és csikorgott alatta a szék. Hogy beszélhetsz ilyen durvaságokat, hát ha a gyerek is fönt van? Akkor ne fuss, ha a feleségem vagy. Vigye el az ördög a gyereket, nem őtet vettem el feleségül. Ennyire szégyellem magam, hogy így beszélsz. Az ember egy lendülettel már ott az asszony előtt, és átkapja a szorító erős karjaival. A másik halkan fölsikoltott. Nem engedlek el, lihegte az ember, s a szőrös, vörös arcával el akarta érni az asszony száját. Az majdnem ívben meggörbítette a derekát, s a megriadt szemeivel látta az ember eltorzult, kecskeszakállas és macskabajuszos ábrázatát. Csókolj meg! Megfulladok, hörögte az asszony, megfulladok! Az ember elérte az asszony állát és megharapta. A kisgyerek már mind a két szemével figyelt, még sohasem látott ilyesmit, elöntötte az izgalom. Azt hitte, halálos verekedés játszódik le előtte, melyben az anyja a gyöngébb fél. Könnyesek lettek a szemei, és nem tudott tovább csöndben maradni. Föltérdelt az ágyban, s kinyújtott karokkal kiáltotta. Apuka, apuka! Jézusom, a Miki! Az apa, anélkül, hogy arra nézett volna, ráordította a gyerekre. Maradj csöndben, mert agyonváglak! Még birkózott, de már érezni lehetett a szorításán, hogy a karjai elernyednek. Az asszony egy feszítéssel kiszabadította magát az ölelésből. Ó, te sátán, te megveszegedett ördög! Sírta hangos zokogással, és az asztalra borult. A gyerekből is újra kiszaladtak a hangok. Mit csináltál neki? Dögölj, te kölyök! Dögölj, mert agyonütlek! Ott állt a szoba közepén, és a két felemelt öklét bolondul megrázta a levegőben. Már egészen oda vagy, sírta az asszony. Már akkor sem vagy észnél, ha józan vagy. Nem ittam, mert rád szomjaztam, mondta az ember. De ki vagy te, te száraz bestia? Te bogáncsvirág, fúj! S kiköpött a szoba padlójára. Ó, milyen gyalázatos vagy, hogy így beszélsz hozzám a gyerek előtt. Az apa megint a gyerekre ordított. Aludj! A megrémült gyerek szemeiből még mindig szivárogtak a könnyek. Szeretett volna előtörni évei korlátai közül, és nekiugrani ennek az embernek, aki most olyan idegen és gyűlöletes volt előtte. De ahogy a szemeibe nézett, úgy érezte, mintha égő, feneketlen verem szélén állna, s meggyávultan, szó nélkül visszaereszkedett a meggyűrt vánkosra. Ne ígyak! Hát miért ne ígyak? De azért jó, hogy már nem ittam. Most legalább tudom, hogy kicsoda vagy te nekem. És ez a kölyök is kicsoda, micsoda ott az ágyba. A többiek meghaltak, és ez nem halt meg. Megmered-e hát mondani, hogy ez miért nem halt meg? Az asszony leborultan, szó nélkül sírdogált. Most már mindent kimondtam, morogta még az ember. Így van ez, ha nem iszik az ember. Gondolkodik az esze, és rájön mindenre. De hát csak boldoguljatok. Én hozzád se nyúlok többet ebben az életben. Még várt egy kicsit, oldalról nézett az asszonyra. Hát, ha az még följajdul, hát ha még jobban agyonverheti a szavaival. De ahogy ezt hallgatott, fölfújtan, remegő mozdulatokkal ledugta a kabátját, amiben úton volt, s az ünneplőjét húzta föl helyette. Kemény lépésekkel járt ide-oda a szobában. Megfésülködött, vizesen fölkefélte a bajuszát, aztán s régen fejébe tette a kalapot, és elment. A folyosón már kint álltak a szenzációkra éhes szomszédasszonyok, s most úgy tettek, mintha semmiről se tudnának. Sunyin lesütötték a fejüket az elhaladó ember előtt. Olyan ez, mint az áloroszlán, mondta az egyik öregasszony, amikor az ember a kapun is kint volt. Mondom maguknak, ha az én uram lenne, már régen kiszedtem volna azt a kandúrba jusszát. Mit ugrál egy ilyen ember? A fizetését elissza, és csak arra jár haza, hogy gyötörje ezt a szegény asszonyt. Meg kellene égetni valamennyit, mondta egy harmadik, és minnyájan beszéltek össze-vissza. Gazember valamennyi, és az anyák mégis a fiú gyerek pártján vannak. Magzat korukban ki kellene már tekerni a nyakukat. A folyosó napos oldalán álltak. A majdnem merőleges sugarak átsütöttek a piszkos ruháikon, s ők fintorogva érezték egymás testének kigőzölgő illatát. Nem szerették egymást. Mindegyik tudott a másikról valami csúnya, megtámadható gyöngeséget, de most valami összetartotta őket. A férfiak elleni gyűlölködés. Mint valami megkopasztott szárnyakat emelgették fel a karjaikat, átnedvesedett arcukat beletörölték a felemelt kötényükbe. Bemegyek szegényhez, hát köl neki valami, mondta az egyik, és megindult. Valósággal csikart benne az alattomos kíváncsiság. Kopogott az ajtón, de mindjárt meg is nyomta a kilincset. Úgy lépett be, hogy erőszakkal sem tudták volna visszatolni a lakásból. Az anya a gyerek mellett ült az ágyon, sápadt arcán és a megkuszált hajában látni lehetett az ütközetek nyomait. Na, hogy vagy te kis bogárka? Mondta a szomszédasszony a kisgyerek felé, és úgy tett, mintha semmit sem tudna az előbb történtekről. Olyan szép vagy, mint a hamvas őszi barack. Most az asszony felé fordult. Soha se búsoljon így miatta. Igaz, hogy az anyák bolond természetén az Úristen se segíthet. Ilyenek vagyunk mi valamennyien. Az apjukat meg tudja a fene, hogy hol hordja a szél. Jól van már, mondta az anya mosolyogva. A veszélyen már túl van. A szomszédasszony benne volt egy vágányban, és nem akart kizökkenni belőle. Az apja most ment el. Olyan volt, mint valami fölfújt kisisten. A másik asszony hangosan, visszatarthatatlanul elsírta magát. És megindult a panaszok és lamentálások áradása. Az ajtó újra kinyílott, és egy másik asszony jött be, és egy harmadik, és még többen egymás után, és zakatoltak a nyelvükkel, és integettek a kezeikkel, és fölálltak, hogy megint visszadobják magukat a székekre. És olyanok voltak, mint a meleg, kis szobában, mint valami ketrecbe zárt nagy madarak. Sötét vagy egészben fekete kartorruha volt valamennyiükön, a fejükön is kendő, s a szemeik forogtak, és az orruk hegyesen előre állt a fekete keretben. Mindenki beszélt, s most már szabadon szitkozottak az ember felé, aki nem védegezhetett ellenük. S aki most ott járt kint, a zegzugos utcákban, megfordult a mellette elhaladó asszonyok után, belépett a nyitott kocsma ajtókon, de semmiben és sehol nem volt maradása. Mikor eljött hazúrról, eltökélte, hogy beül valamelyik kocsmába, leissza magát, s aztán csinál valamit, valami olyasmit, ami egyszerre rendet teremt ebben az egész megzavart világban, Összeszorította az öklét, hogy a körmei belevágtak a kérges tenyerébe. Szinte elbírhatatlanok voltak neki a józan okoskodások. Fájt a megbántott hiúsága, s a csontjaiban is érezte a ki nem elégült ösztönök zsibbadását. S az asszony azt gondolja, hogy mindennek egyedül ő az oka. Pedig úgy ment hozzá haza, hogy még az üvege külsejét se látta előzőleg. Kétnapos úton volt, munka közben ivott, de hogyan is bírhatná ki különben az ember hosszú-hosszú órákon át ott állni és haptákban vigyázni a kazán oldalát. Nem rosszaságból szokott rá az italra, hanem szükségből. Szüksége van az embernek valamire, ami elkábítja, elfelejteti vele a valóságot, amiben él. Még jobb volt neki, mikor a gyorssal és személyvonattal járt. Az erős légnyomás, ami egyik oldalról érte, lehűtötte az egész testét. De most, hogy a teherpályára helyezték át, minden úton úgy érzi, nem megy tovább. Valahol kint a szabad pályán beledöglik a kibírhatatlan forróságba. Talán csak az ital az egyedüli, ami eddig is megmentette őt. Megvan az ő bűneinek a nagy mentsége, s ezt sem a följebb valói, sem a felesége nem akarják megérteni. Ha annyi eszem volna magamhoz, mint amennyi egy igáslónak van, már rég föl kellett volna lázadnom, már rég meg kellett volna folytani valamennyi őket. Gondoltas, meretten nézett maga elé, s alig látott még meg valamit a körülötte nyüzsgő életből. Anélkül, hogy észrevette volna, egészen a ligetig került, közben bement egy-egy kocsmába, megivott egy pohár sört, aztán megint tovább ment, s most visszafordul az úton, s megint bemegy egy pohár sörre. Mindig úgy megy be, hogy leül az asztalhoz, s mindig csak a söntésnél állva issza ki a poharat, s aztán megy tovább, mintha maguktól mozdulnának a lábai. Az egyik útkereszteződésnél megállította a rendőr. Ne tántorogjon ilyen vakon, mert elgázolják. Kit keres az úr? Kérdezte elámulva. Hazamegyek, hát persze, hogy hazamegyek. Mi vagyok én, hogy így az utcán megállít az úr? Jó, csak menjen! Mondta a rendőr fölényes szigorral, és elfordult tőle. Késő este volt, mire hazaért. A sör, amit útközben elfogyasztott, fölgőzölgött a fejébe, és kiszorított belőle minden lázogó gondolatot és szomorú visszaemlékezést. Vigyázott magára, a folyosón észre ne vegyék, hogy tántorog. Mint ha valami kellemetlen érzés futott volna rajta végig, mikor a kilincset megnyomta. De ez csak egy pillarebbenésig tartott. Hűvös csönd volt a házban, s jó volt élni ebben a csöndben és árnyékban. Nem gyújtott lámpát, hangtalanul vetkőzött. Odament az ágyhoz, és alátapogatott a takaró alá. Az asszony nem feküdt a helyén. Hát ment Mikihez, mondta félhangosan, aztán bemászott a fészekbe. Háttal feküdt az ablaknak, az egyöntetű sötétség rátelepedett a szemeire, s jó ízűen elaludt.